Nyíltan beszéltek a magyar gazdaságpolitikáról, a választási eljárásról, megértő volt Angela Merkel. A német kancellár elfogadta, hogy Magyarország nem álmodik jelenleg az euróbevezetéssel. A miniszterelnök növekedési fordulatról és gazdaságpolitikai akciótervről beszélt kettejük találkozója után, mindez tegnap történt Berlinben. A stúdió vendége Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt kívánok önnek.
Jó reggelt, köszönöm, hogy itt lehetek.
Elküldték előre a kritikát, és azért volt Merkel ennyire megértő?
Nem küldtünk senkit sehova, semmit
nem
sehova.
Nem önök, önöknek.
Ja, hogy nekünk.
Egy nappal korábban ugye kiadta a német kormány ezt a véleményét, hát, hogy azért a kétharmados többséggel nagy felelősség jár együtt, és gyakorlatilag ebből sokan azt gondolták, hogy kritikus lesz Merkel.
Hát szerintem ez igaz, tehát a kétharmados többség nagy felelősséggel jár. Ez nem az a mondat, ami meg kéne lepődni. Igyekszünk ennek a felelősségnek megfelelően használni a kétharmadot, nem csip-csup ügyekkel foglalkozunk, hanem az ország nagy kérdéseivel, az ország teljes megújításával, tehát ennél felelősség teljesebben alig, ha tudnánk a kétharmaddal bánni. De ami a német viszonyt illeti, Magyarországon abból indulnak ki az emberek, hogy Németország egy nagy ország, mi meg egy kisebb ország vagyunk, ebből fakadnak a két állam vezetőjének a viszonya is csak alá és fölé rendelt lehet. De ez nincsen így. Egy országnak a súlyát, tekintélyét nem csak a mérete határozza meg. Németországban Magyarországot és a magyarokat tisztelik, egyenrangú országnak tekintik. A németeket és a magyarokat két baráti népnek látják, és a két országot pedig szövetségesnek tekintik. Ezért jó dolog magyarnak lenni Németországban.
Nyilván arra gondol most, hogy ugye Merkel kancellárt a pragmatikus politizálással szokták azonosítani az egész Európai Unióban, és jól jön Magyarországnak ez a jó indulat, amit a találkozó után Merkel kancellártól egyértelműen lehetett hallani.
Persze, a jó indulat meg a barátság nincs nagyon messze egymástól. Németországban többről van szó, mint jó indulatról. Még egyszer mondom, szeretnek bennünket Németországban. És fordítva is igaz. Ha ön beszélgetne az utcán emberekkel, hogy mit gondolnak a németekről, szerintem pozitív hangon beszélnének a magyar emberek is. A németeket sok helyütt tisztelik a világban, Magyarországon emellett még kedvelik is. Ráadásul a németek is küszködnek egy nagyon komoly gazdasági átalakítással, és van érzékük ahhoz, hogy méltányolják mindazt, amit a magyar emberek, most nem a magyar kormányról beszélek, amit a magyar emberek elértek az elmúlt két évben. A németek nem látták az elmúlt 10 évben azt, hogy a magyarok képesek a saját pénzügyeiket rendbe tartani. Nem azt látták, hogy képesek vagyunk csökkenteni az államadósságot, és végképp nem azt látták, hogy képesek vagyunk növekedési pályára állítani a gazdaságot. Az elmúlt két évben ez történt, illetve történik Magyarországon, és ezt a teljesítményt a németek méltányolják. Van azonban itt még egy adat, szeretném elmondani, nem fogom hallgatókat untatni ma reggel számokkal, de van egy adat, amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy megértsük a német-magyar gazdasági kapcsolatok súlyát. És az én tárgyalásaim is végül is arról szóltak, hogy tudok új munkahelyeket létrehozatni a németekkel Magyarországon. Az elmúlt két évben, tehát mióta a mi kormányunk vezeti az országot, azóta Magyarországra érkezett 4 milliárd 700 millió eurónyi német befektetés. Építettek a németek Magyarországon 18 új gyárat, és 22 korábbi gyárat nagyságrendekkel kibővítettek. Ennek eredményeképpen kb. 300 ezer ember dolgozik ma német tulajdonban lévő cégeknél Magyarország területén. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió 200 ezer magyar ember kenyere az úgy jön létre, hogy német üzemekben, gyárakban dolgozunk. A két gazdaság összenőtt egymással, ezért Németország számunkra szövetséges.
Visszatérhetünk még akár számok nélkül erre, de azt kérdezném öntől, hogy mondja, hogy de hát ez elhangzott tegnap a sajtótájékoztatón is, hogy nyíltan beszéltek forró kérdésekről, a sajtópolitikáról, a választójogról, a gazdaságpolitika helyzetéről, ahogy az imént már említette. Mennyit tudott Merkel, mennyire volt felkészült, honnan szerezte az információit, és milyen őszinte kérdéseket tett fel önnek, hogy hogy érezte azt, mennyire van képben a kancellár a magyar ügyeket illetően?
Hát ugye a kancellár asszonyról érdemes tudni, hogy ő Kelet-Németországban élt. Ezért ő érti, hogy mi történik Közép-Európában. Tehát ugye a nyugatiak nem tudják, mit jelent az, hogy 40 év kommunizmus van egy országban. Nem tudják, milyen az, amikor kulák listára írják az embereket, elveszik a földjüket, elveszik az üzemeiket, még a taxiukat, és hát felszámolják a magángazdaságot. Nem tudják, milyen a testre szabott személyes elnyomásban is kifejeződő diktatúra. Angela Merkel pontosan tudja, érti Közép-Európát, azt is tudja, hogy milyen nehéz ebből visszajönni, hiszen közelről látta a német egyesítést. A német egyesítés gondjaiból kiindulva pontosan meg lehet érteni, hogy milyen nehéz Magyarországnak visszakapaszkodni a fejlett európai nemzetek közé. Ezért Merkel azt gondolom, hogy azon túl, hogy érti azt a térséget, személyes szimpátiával is viseltet a térség népei iránt, nem csak Magyarország iránt, hiszen Kelet-Németországban élt.
Na és az ebből a helyzetből fakadó magyar válaszokra, magyar gazdaságpolitikára, vagy a választójogi elképzelésekre mit mondott Merkel önnek négy szem közt?
Hát először is nem nagyon szoktunk mi mást mondani egymások négy szem közt, mint a nyilvánosság előtt. Németország egy szuverén állam, Magyarország is egy szuverén állam. Legfeljebb érdeklődünk. Mi van önöknél, nálatok? Hogy mennek a dolgok? De az nem fordulhat elő, hogy beleszóljunk egymás dolgába a másik ország életébe.
Tehát akkor elmondta, hogy milyen válaszokat készül adni Magyarország ezekre a problémákra, milyen gazdaságpolitikai filozófiával gondolkodik, mit tervez a választási eljárásban változtatni, és Merkel csak érdeklődve hallgatta?
Hát ennél egyszerűbb volt a dolog, leginkább arról beszéltünk, hogy a legutóbbi találkozónkon kijelöltük a fontos közös feladatokat. Ilyenek voltak a költségvetés rendbetétele mindkét országban, az államadóság csökkenő pályára állítása, olyan gazdaságpolitika kigondolása, amely az alacsony növekedés mellett is munkahelyeket tud létrehozni, a középosztály megerősítését szolgáló politikák, és egy olyan európai válságkezelés, én ezt mindig elmondom, ha találkozom más államok vezetőivel, amelynek az árát nem a magyarok fizetik meg, az euróválság árát nem lehet megfizettetni a magyarokkal, ezért olyan speciális magyar megoldásokon dolgozom, amely a lehető legnagyobb mértékig tehermentesíti az embereket, vagyis nem csinálunk Magyarországon megszorítást, akárki is kérne ilyet tőlünk.
Két dolog, az egyik még a párbeszédet illeti, ez az euróbevezetésre vonatkozik, hogy mennyire vonta föl négy szem közt Merkel a szemöldökét, amikor ön elmondta ugyanazt, amit egyébként két héttel ezelőtt itt ebben a stúdióban mondott először, hogy akár a Magyarország szerződéses kötelezettsége bevezetni az eurót, és a mondat végére kérdőjel tehető. Mit szólt erre Merkel? Amit a sajtótájékoztatón mondott, azt hallottuk. Mondott-e mást négy szem közt?
Azt mondta négy szem közt is, amit a sajtótájékoztatón. Ő érti a magyar álláspontot, amely abban összegezhető, hogy az euróhoz való csatlakozásról akkor kell Magyarországnak gondolkodnia, ha az euró újabb perspektívákat nyit a magyar gazdaság számára, illetve hogyha Magyarország teljes egészében fölkészült az eurózónához való csatlakozásra. Nekik, a németeknek az a fontos, hogy Magyarország segítse, támogassa az eurózónán belül meghozandó azon döntéseket, amelyek szükségesek az euró válság kezeléséhez, és e tekintetben én támogatásunkról biztosítottam a kancellárt.
Na most itt van ugye a kohéziós források ügye, vagy a következő költségvetési tervben Magyarország nagyon rosszul járhat, ha minden a jelenlegi helyzetben van. Ugye a kiinduló pont az, hogy kevesebb az erre fordítható összeg az Európai Unióban. És csak a mérték kedvéért, hogy mindaz, amiről például ma beszélünk, vagy számok nélkül arányokban, ez messze a legnagyobb halmaz. És nagyjából egy hónapon belül döntés kell, hogy szülessen ez ügyben. Merkel ígérte, hogy ki fog állni nem konkrétan Magyarország, hanem a kohézió barátai, a kelet-európai országok érdekében.
Itt még nem tartunk. Tehát nehéz és bonyolult, sok taktikai elemet is magába foglaló tárgyalás sorozat zajlik. Ennek mi magyarok is részesei vagyunk. A tárgyalásoknak az a célja, hogy meg tudjunk állapodni még az idén az Európai Unióhoz tartozó államok következő 7 évre szóló közös költségvetéséről, ami eldönti, hogy Magyarország például milyen fejlesztési forrásokhoz juthat a mezőgazdaságban, a területfejlesztésben, elmaradott régiók tekintetében, oktatásban, egészségügyben. És való igaz, hogy miután válság van, mindenki, aki többet fizet be a közös kasszába, mint amit visszakap, ilyen Németország is, ilyenek a jómódú országok, azok csökkenteni akarják ezt az összeget. Mi pedig azzal érvelünk, hogy az európai válságkezelés legsikeresebb eszköze eddig éppen az a politika volt, hogy a kevésbé fejlett országok számára a fejlettebbek fejlesztési forrásokat adtak, és így nagyobb volt a növekedés. Ez a vita, illetve egyeztetés, mondjuk úgyhogy...
Tehát akkor áttörés ez ügyben egyelőre nincs.
Nem, attól még nagyon messze vagyunk, az út közepén lehetünk valahol.
Térjünk vissza az ön felvezetésére, csak nagyon röviden. Tud-e konkrét tervekről beszámolni, hogy milyen új munkahelyek jöhetnek létre, német beruházások, vagy a meglévő, Magyarországon meglévő német cégek további fejlesztéseket terveznek? Ha nincs konkrétum, akkor menjünk tovább.
Mármint, ha most cég és gyárnevet kéne meg...
Vagy mondjuk munkahely számot egy bizonyos időkoordinátában.
Jobban szeretem, ha akkor beszéltek róla, amikor létrejött. Lesznek új üzemek, lesznek német beruházások, és amikor majd ezeket megnyitjuk, vagy az alapkövet letettük, akkor szívesen nyilatkozok róla.
Nézzük akkor 400 milliárdos egyenlegjavítást, amely szintén hát egy hetes hír körülbelül, és a valuta alap megállapodás. Mindkét bekezdésnél alapkérdéseim vannak. Úgy érzem, hogy vissza kell mennünk bizonyos értelemben abszolút a bevezető az alapkérdésekhez. Mint egy mi csodát próbáljuk végigvenni ezeket a kérdéseket.
Tegyük.
Az jól érthető-e, hogy ez a bizonyos 400 milliárdos egyenlegjavítás Brüsszelnek szól, nincs köze a valuta alap megállapodáshoz, és a jövő évi hiánycéltartás szempontjából van jelentősége?
Van egy vita Brüsszel és Magyarország között. Mi azt állítjuk, hogy az a költségvetés, amit elkészítettünk, az 3% alatt tartja a költségvetési hiányt. A Brüsszel pedig azt mondja, hogy ez nem így van. Szerinte ez magasabb hiányt eredményez 13-ban. És hogyha mi ezt nem fogadjuk el, és nem változtatunk a költségvetésen, akkor ő el fog vonni Magyarországtól sok száz milliárd, esetleg 1000 milliárd forintnyi fejlesztési forrást is. Ezt nevezik túlzott deficit eljárásnak. Egyszer ennek a szele megérintett bennünket. Kiderült, hogy akkor sem volt igaza egyébként Brüsszelnek, szerintem most sincs igaza, de nem tudunk mit tenni, ha nem akarjuk, hogy forrás elvonás történjen, akkor most a költségvetésen igazítani kell egyet. Aztán ki fog derülni a következő év során, hogy nekünk volt igazunk, és akkor szerintem olyan dolgokat, amelyeket most el kell halasztanunk, a következő évben képesek leszünk megvalósítani.
Nem akarok belemenni a részletekbe, sokan vitatják, hogy a 400 milliárd úgy összejöhet-e, mint ahogy tervezik. Inkább arra lenne kíváncsi, hogy ön szerint elegendő lesz-e ez a kiigazítás, ez az egyenlegjavítás, vagy az is elképzelhető, hogy még szükség lesz hasonló lépésekre, belátható időn belül, hónapokon belül?
Szerintem ezeknek a felére se lenne szükség, ha Brüsszel nem kényszeríteni ránk őket. Tehát ugye a vita azért nehezen eldönthető, mert a következő évről szól a vitánk. Az még nem történt meg. Tehát a vita az arról szól, hogy majd hogy lesz 2013-ban, mondjuk mekkora növekedés lesz a magyar gazdaságnak, mondjuk hogyan alakulnak a hitelkamatok, hogyan alakulnak a beruházások, mindenkinek vannak becslései. Ezek eltérnek az övék és a miénk. És ugyanakkor, miután nagyon súlyos helyzetbe kerültünk a megelőző 8 év során, amikor semmit sem tartottunk be abból, amit vállaltunk. Én abban a helyzetben vettem át a kormányt, hogy Magyarország egy hazug ország volt Brüsszelben. Minden adatot meghamisítottunk, semmit nem tartottunk be. Most próbáljuk helyreállítani a becsületet. Na most ilyen helyzetben nagyon nehéz átvinnem azt az álláspontot, hogy nekünk van igazunk. Egy dolgot tudok tenni, megcsináljuk azt, amit Brüsszel vár. Persze harcolunk azért, hogy ez az észszerűség keretei között maradjon. Nekiindulunk a következő évnek, jól fogunk dolgozni, szerintem a magyar gazdaságban lesz növekedés a következő évben. Ugye az előző két évben rendbe tettük a költségvetést, csökkenő pályára állítottuk az államadósát, most lesz növekedés, lesznek új munkahelyek, lesz teljesítmény, jobb lesz a magyar gazdaság állapota, mint Brüsszel gondolja. Ebből fakadóan ki fog derülni, hogy jó néhány dolgot, amit most Brüsszel kihúz, vagy ki akar húzatni velünk, azt mégis meg fogjuk csinálni, csak nem most kell ezt bejelentenünk, hanem az első fél évben, amikor kiderül az első fél év végén, hogy mégis jól teljesítettünk. Tipikus példa a pedagógusoknak. Az életpályája. Most arról beszélünk, ezt elhalasztanánk 4 hónappal. De én küzdök azért, és látok esélyt arra, persze bizonyosságot nem, de esélyt igen, hogy a következő év első fél évben úgy alakuljanak a számok, hogy mégiscsak meg tudjuk csinálni szeptembertől a pedagógus életpálya bevezetését. Úgyhogy én arra kérem a pedagógusokat, meg mindenkit, akit az ügy foglalkoztat, hogy segítse a munkánkat, hogy ezt a harcot sikeresen vívhassuk meg.
Pont azt gondoltam, hogy nem ezt a feltételes módban fogalmazott választ kapom meg öntől a pedagógus feladat feladatkörbővítés és béremelésre, mert itt csak feltételes módban fogalmaznak egyelőre kormányzati képviselők. Ugye feltételes módban ígérték meg a pedagógus béremelést, és feltételes módban vonták vissza. Nem lehet ezt egyértelműbben most megmondani? Vagy ez a brüsszeli vitától függ?
Hát ez a brüsszeli vitától függ, illetve majd az első fél év, a 2013-as év első felének gazdasági eredményétől. Mert ha igaz, amit mi gondolunk a magyar gazdaságról, akkor én könnyedén képviselem azt az álláspontot Brüsszelben, hogy módosítottuk a költségvetést, mégis be tudjuk vezetni a pedagógus életpályamodellt szeptembertől. De most azt kéri Brüsszel, hogy ilyeneket ne csináljunk. Egész egyszerűen azt állítja, hogy 400 milliárd forintnyi összeggel hibás a magyar költségvetés egyenlege.
De van itt más is. Például azt is el kellett dönteni, nyilván okozott önnek fejfájást, hogy a tranzakciós adó megmaradjon a jegybankot illetően, ugye Rogán Antal tegnapi nyilatkozatában azt mondja, hogy bizony nagy vita van erről a kormányon belül, és mellé tudom például azt állítani, hogy itt van például a nyugdíjemelés, amely ugye valóban egy törvényes kötelezettsége az államnak, csak hát azért az látszik, hogy ezen soha senki nem próbál meg spórolni, miközben lehet, hogy inkább a tranzakciós adót kellene megtartani.
Hát nézze, a nyugdíjak a megőrzése az nem a törvény miatt történik, hanem azért, mert megállapodtam erről a nyugdíjasokkal. Tehát amikor 2010-ben választás volt, én kötöttem egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Sok százezer nyugdíjasnak küldtem levelet, és nyugdíjas szervezetekkel is megállapodtam. És én vállaltam azt, hogy nem fog velük előfordulni még egyszer az, mint ami a szocialista kormányok alatt, hogy a nyugdíjukat elveszik. Azt mondtam, hogy a nyugdíjaknak a vásárlóértékét, nem is csak nominálisan, tehát nem csak névértéken, hanem vásárlóérték tekintetében is meg fogjuk őrizni az értékét. És ezt a szavamat tartani akarom egész addig, amíg én állok a kormány élén. Tehát a nyugdíjasok ilyen szempontból nem szenvedhetnek tovább, hiszen eddig is ők szenvedtek rengeteget a válság során, nem szenvedhetnek tovább újabb nyugdíjveszteséget, nem szenvedhetnek el. Van még egy csoport, akivel szemben nagy tartozásunk van, én személyesen is érzem ennek a súlyát. Ugye a középosztálynak a középső és felső részét az elmúlt két év gazdaságpolitikájával sikerült olyan helyzetbe hozni, hogy nem fenyegeti a lecsúszás. Tehát amit deklasszálódásnak neveznek, és tanultuk a történelmből, az nem fenyegeti őket. De a minimálbér és az átlagbér között keresők, akit alsó középosztálynak neveznek a szociológusok, ő még nem kapott, ez a réteg nem kapott még lehetőséget arra, hogy ki tudjon törni a mostani helyzetéből. Ezért mondom, hogy új gazdasági akcióterveket fogok bejelenteni a következő évben, kifejezetten a minimálbér és a 220 ezer forint közötti havi jövedelme rendelkező réteg, e között elhelyezkedő réteg számára, azért, hogy ők is kapjanak egy esélyt arra, hogy előrébb léphessenek.
Nem ezért hoztam szóba, a reláció miatt hoztam szóba, hogy miért nehéz, vagy miért úgy döntött a kormány, hogy a jegybanki tranzakciós adóról lemond, és helyette a lakossági tranzakciós adót emeli.
Mert az Unió azt követelte, hogy ezt vonjuk vissza. Azt is mondhatom, hogy szerintem ez az intézkedés ugyan nem rossz, de amit mi javasoltunk, az sokkal jobb lett volna. Az Unió olyan pénzelvonással fenyeget bennünket, hogy bár nem értek velük egyet, az erő előtt ilyenkor meg kell hajolni, illetve ki kell térni az ilyen nagy erő elől, és majd egy más módon kell érvényt szerezni a szándékainknak.
Akkor lezárható az unortodox fejezete a magyar gazdaságpolitikának?
Nem, sőt, ez válik ortodox állassacskán. Ha most az elmúlt egy hét gazdasági híreit nézem, akkor azt látom, hogy 17 ország vezette be a bankadót, a három csapás törvényhez hasonló büntetőjogi szigorításokat vezet be Anglia. Tegnap kaptam a hírt, hogy Olaszországban a magyar mintára csökkentik a személyi jövedelemadót, és növelik a forgalmi adókat. A tranzakciós adóra összeállt 11 ország az Európai Unióban, hogy bevezesse. Tehát én azt látom, hogy a kétharmad miatt Magyarország a gazdasági válságkezelési fölismeréseknek gyorsan érvényt tud szerezni, mások ugyanarra a következtésre jutnak, mint mi, csak sokkal lassabban tudják végrehajtani, mert ott nem jött létre olyan összefogás, mint Magyarországon 2010-ben. De én inkább azt látom, hogy amiről azt mondták korábban, hogy anortodox, tehát beszéljünk magyarul, tehát ami szokatlan, vagy eltér a hagyományostól, most lassacskán az lesz a fősodor.
Beszéljünk egy picit még a valuta alap megállapodáson, ezek mind összefüggnek egymással. Ugye megjelentek ezek a hirdetések. Ezek a kérdések, amelyek a hirdetésekben megjelentek, elhangzottak szóban vagy írásban a valuta alap részéről? Mert ez ugye a szokásos valuta alaprecept. Egy fél órával ezelőtt itt a műsorban a Szlovénia példáján hallottuk, hogy ez a szokásos valuta alap gyógykezelés.
Én a tényekből indulok ki, ez volt az a rossz megállapodás, amit Magyarország kötött a valuta alappal 2008-ban. Az pont ilyen javaslatokat tartalmazott, és az IMF azóta is ezeket képviseli. Az IMF az egy, nem szabad lebecsülni őket, az egy okos szervezet. Tehát nem szegezi a mutatóját az önmelkasának, és nem mondja azt, hogy már pedig, ha nem ezt csinálod, akkor nem kapsz tőlünk hitelt, hiszen mégiscsak a mi bankunk, tehát kell adni a hitelt, ha a föltételek fönnállnak, hanem egy ilyen ravaszabb, kimódoltabb, ügyesebb taktikai vonalvezetés érvényesül, de a vége, hogy nem, minden országban nyugdíjcsökkenés, bércsökkentés, elbocsátások. Ezt én nem akarom. Ez egy rossz megállapodás volt 2008-ban, mi jó megállapodást akarunk kötni. A hirdetésekről, mint műfajról is hadd mondjak valamit. Nem vagyok különösen barátja az ilyesminek. De én azt látom, és az elmúlt két évben ezt megtanultam, hogy olyan mértékű dezinformálás, szamárságok, zagyvaságok lepik el időnként a kommunikációt, vagy a közéleti teret, hogy egész egyszerűen csak mondjuk egy rádióinterjúval, amit most itt adok önnek, én nem tudok rendet vágni, és nem tudom az igazságot eljutatni mindenkihez. Tehát be kell vonni, még ha egy kicsit idegenkedek is tőle, be kell vonni modern eszközöket annak érdekében a munkánkba, hogy el tudjuk juttatni a valóságos információkat az emberekhez. És én szerettem volna nyomatékot adni annak, hogy mindenki nyugodjon meg. Olyan IMF megállapodás, amely nyugdíjcsökkenéssel jár, nem lesz. Olyan IMF megállapodás, amely bércsökkenéssel jár, nem lesz. És így tovább is. A családtámogatásokat nem lehet csökkenteni. Erről mindenki szerezzen meggyőző erejű információt. Ezért vagyunk kénytelenek időnként hirdetéseket és reklámokat is feladni, ami a kormányzástól azért némileg idegen.
De hol tartanak egyébként a tárgyalások? Ismerjük a feltételeket? Lesz majd olyan hirdetés, amely ugyanígy leegyszerűsítve egy mondat formájában megjelenik, és az igen pecsétet nyomja rá a kormány?
Jó esély van rá.
De most melyikre, a hirdetésre, vagy arra, hogy mondjuk közel a megállapodás?
Talán a megállapodás nem kell hirdetésben közéteni, de egy jó megállapodástól nem állunk messze.
Ez mit jelent? Mert ugye most van a napokban Tokióban a valutalap közgyűlése, ott jelen van a magyar tárgyaló delegáció, és vannak friss hírek?
Igen, de ott nem lehet érdemben tárgyalni, ott a tárgyalások folytatásának az előkészítését lehet elvégezni. Általában a valuta alap nem akcióképes, amikor az éves közgyűlését tartja, tehát ha a tokiói tanácskozás lezárult, akkor várhatunk újabb fejleményeket.
De közben azért az is látszik, és ezt mindenki látja, hogy a magyar kormány állított egy példát, hogy lehet gazdaságpolitikai fenntarthatóságot bemutatni külső segítség valuta alap megállapodás nélkül. Ezt egyébként mondják nemzetközi elemzőházak is Budapesten, legutóbb a Merrill Lynch, hogy Magyarország gazdasága az IMF hitel nélkül is fenntartható. Itt a példa, akkor mi szükség van az IMF megállapodásra? Még mindig ez az alapkérdés.
Csak azért van értelme egy jó megállapodásnak, hogy a következő alkalommal, amikor pénzhez kell jutni a magyar gazdaságnak, akkor olcsóbban juthassunk hozzá. Magyarország áll a lábán. Én büszke vagyok arra, amit ez az ország az elmúlt két évben elvégzett. Tehát ezek az elemzések, ezek bükfa nyelven születnek, de valójában, ha ezt az én nyelvemen, vagy egy normális magyar nyelven mondanánk, akkor ez úgy hangzik, tisztelt magyarok, tisztelt magyar polgárok, megemeljük a kalapunkat mi pénzügyi elemzők, hogy szemben a mi előrejelzéseinkkel és szokott reflexeinkkel önök képesek voltak önerőből úgy átalakítani és újjászervezni a hazájukat, hogy megáll a saját lábán külső pénzügyi segítség nélkül is. Gratulálunk, ezt jelentik.
És akkor a mondat nem úgy folytatódik, hogy akkor minek önöknek hitel?
Hát, hogy olcsóban jussunk a következő forráshoz, de egyébként most már az a nyomás, hogy mindenképpen kell, anélkül nem menne ez elenyészet. Jobban bíznak Magyarország. Komolyabb ország vagyunk, és erősebb ország vagyunk, mint voltunk.
Azt továbbra is tartja magát az a kormányzati szándék, ugye, hogy ha lesz megállapodás, akkor ehhez az összeghez csak az államadósság törlesztés miatt fogunk hozzányúlni.
Igen, persze.
Orbán Viktor miniszterelnököt hallották a 180 percben.